2021-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk Velenszky Tamás, aki kajakedzőként ismert, és meglehetősen sok olyan sportolót ismerek, akiket hozzásegítettél álmuk megvalósulásához, de te hogy szerettél bele ebbe a gyönyörű sportágba, amit kajaknak nevezünk?
Üdvözlöm a hallgatókat, Velenszky Tamás vagyok. Hát én 8 éves koromban csöppentem bele a kajakkenu világába. Bátyám már kajakozott, ő 2 éve idősebb, és a szüleim, ők gyakorlatilag eltiltottak, hogy én ilyen korán fiatalon becsatlakozzak a kajakosokhoz. Aztán én addig üdöttem a vasat, amíg én nem lettem kajakos, és 8 éves voltam, amikor ezt elkezdtem, és én Tiszaújvárosban kajakoztam egyébként Erdős Attila kezei alatt, és hát igazából ott ragadtam, utána húgam is csatlakozott, ő is kajakozott, és igazából mi majdnem 10 évig kajakoztunk így hárman, mint testvérek, és így összeragadt ez a csapat, és éltük a mindennapjainkat, mint gyerekek, úgyhogy nagyon jó közösség volt.
Az nem riasztott meg, hogyha eredményt akarsz elérni, akkor azért nagyon komolyan meg kell dolgozni?
Gyerekként még igazából nem ez motivált, hanem az, hogy tényleg, hogy sokan voltunk, mert akkor még tényleg voltak ilyen nagyon nagy létszámú kezdőcsapatok. Én emlékszem, amikor mi kezdtük el, akkor 80 gyerek volt, aki elkezdte, és nem motivált az, hogy most sikerek miatt csinálja az ember, meg hogy el kell fáradni, én mindig csak szórakozásból jártam le, úgyhogy...
Buli, társaság.
Igen.
Triatlon hazájának is lehet nevezni Tiszaújvárost, nem fordult meg a fejedbe, hogy egy kicsit ússzál, biciklizzél, fussál?
De egyébként volt, viszont én futni nagyon nem szerettem, a térdemmel volt a problémák is egyébként, én úszni nagyon jól úsztam, tényleg kimagasló úszó időket tudtam, de nem nagyon vonzott az a része, hogy most én fussak is ott. Egyébként nagyon sok barátom van, akik kimagad, például a török testvérek is ugye ott tolták Tiszaújba, de nem maradtam a víznél.
Milyen eredményeket értél el kajakosként?
Hát igazából ilyen pekhes versenyzői pályafutásom volt, mert én serdülőbe is, meg ifjúbe is gyakorlatilag majdnem végig válogatott voltam. Nemzetközi versenyre nem sikerült kikerülnem, illetve amikor befejeztem a kajakozást, akkor gyakorlatilag azért fejeztem, mert volt egy térsérülésem 18 évesen, ami miatt egy fél évet ki kellett hagynom, és utána már nem tudtam gyakorlatilag visszatérni, de nem nevezném magamat olyan óriási nagy kimagasló. Szerettem a technikát, meg szerettem utána olvasgatni az edzés elméletnek, meg akkor is hogy az edzésekben, hogy miket edzünk, meg mi jót edzünk, meg ilyen apróságok, de igazából nem volt így nagy kimagasló eredményem.
És mikor döntötted el, hogy edző leszel?
Hát ez nagyon jó kérdés, mert edző soha nem akartam lenni. Igaz, hogy elvégeztem a testnevelési egyetemet, már ugye azzal kezdtem 19 évesen, és amikor én befejeztem az egyetemet, akkoriban igazából én nem is, ez 2010-ben volt, én nem is jártam le, meg tényleg kivontam magamat a sportból, és akkor volt egy ember, Ugi Imre bácsi, akinek nagyon-nagyon köszönök minden, ő igazából segített nekem az egyetemi pályafutásom alatt is, mint külső konzulens, meg segített mindenféle apró dolgokban, illetve 2012 a londoni olimpiát követően, ugye Dombi Rudi és a Kökény Roland nyerték az olimpiai aranyat, és ugye Imre Bá volt edzője a Kökény Rolandnak, és akkor újították meg, vagy próbálták feléleszteni a tisztújvárosi kajakot, és akkor onnantól elkezdve a szeptemberi hónaptól, majdhogy nem teljesen karácsonyig minden nap hívott az Imre bácsi, hogy már pedig neked kell jönni edzőnek, mert a nagyon jó bánsz a dolgokkal, meg hogy jó szakmai rálátásod van, meg tényleg otthon vagy ezekben a dolgokban, és a gyere is. Én teljesen más vonalon dolgoztam akkor, meg akkor itt Pesten éltem, és akkor hazacsábított Tiszaújvárosba, és akkor együtt elkezdtünk 13. január 1-én egy csoportot, amit igazából...
Pont, gondolom, jó kajakos idő volt január 1-én.
Igen. Én úgy mentem le az első edzésre, ha már kérdezted, hogy hogy lettem edző, hogy átvettem egy pár gyereket az előző kisebb csoportból, akik ott voltak edzők, és így gondolkodtam magamon, mondom, remélem nem jön egy gyerek, és akkor egy napig voltam edző, elmondhatom magamról, hogy voltam edző, és akkor befejezem. Na hát ez nem így volt, mert azon az napon voltak 8-an, erre szintisztán emlékszek, nevezetve a névsor, és azóta gyakorlatilag itt ragadtam a edzői vonalon.
Tulajdonképpen az edző az egyik legfontosabb kulcsa a kajakos sikereinek. Mégis valahogy talán a hallgatók vagy a külvilág nem nagyon tudja, hogy mit csinál. Itt mindig az úszóedzőket szoktam felhozni példának, akik ülnek a lelátón, és a jobb vagy a bal kezükkel így legyeznek előre, mutatván az úszónak, hogy ússzon. De hát én feltételezem, hogy azért ugrott be a medencébe, hogy ússzon, és lehetőség szerint minél gyorsabban megtegye a távot, és legyen első, második, vagy harmadik. De mit csinál a kajakedző? Mert azt látom, én elég sok edzésen jártam, hogy vízre szállnak a kajakosok, és akkor az edző egy motorcsónakkal, adott esetben néha egy ilyen hangos beszélővel mögöttük, irányítja őket, és akkor mondja, hogy most akkor egy ilyen gyors szakasz teljesítsünk, most akkor egy kicsit lazítsunk, most forduljunk meg, és közben is, mintha javítana a technikán, tehát hogy bele-bele szólna abba, hogy a kajakos mit csinál jól, mit rosszul. Szóval, hogyan formálja az edző a tanítványát?
Ez pontosan így van, ahogyan mondod. Egy picit így belemennék. Én ugye, amikor elkezdtem edzősködni 13-ban, akkor én csak is kizárólag kisgyerekekkel kezdtem el, 8-9-10 évesekkel kezdtem el az edzősködés. És így ahogyan telt múlt az idő, úgy nőttek fel a gyerekek, illetve 17-ben volt az első ifi eredmény, de erre majd úgy is kitérünk. Mindegy, az a lényege, hogy gyakorlatilag az én pályafutásom az egy olyan pályafutás, hogy a nulláról teljesen a felnőttig viszem, vagy vittem eddig a dolgokat, jelenleg is ugye felnőtt versenyzőim vannak, és ugye minden korszaknak, meg korosztálynak teljesen más kell edzés közben, amiket így kell mondani. Most, hogyha kis csoportnál nézzük, de egyébként még ez a felnőttekre is igaz, hogyha te odaszólsz neki, hogyha nem úgy van a könyöke, vagy nem úgy van a csuklója, vagy éppen nem úgy forog törzsből, vagy nem úgy mozgatja a hajót, vagy éppen túlságosan mozgatja a hajót, és szólsz neki, akkor gyakorlatilag mint egy tükör visszaadja. Ezért is jó már egy ilyen profi csapattal dolgozni, mert ugye gyakorlatilag bármit mondasz, egy millimétert tegyek ilyebb, akkor egy milliméterrel teszik ilyebb. Úgyhogy mondani kell, sok esetben mondani kell, meg ugye bíztatni. Tehát én is rengeteget kiabálok, nekem is volt ilyen szócsövem, de már nem használom egyébként, de sokat kell foglalkozni velük, és sokat kell instruálni őket, meg kiabálni nekik, hogy mit, hogy merre.
Amikor egész kicsikkel kezded el, akkor gondolom a szülőkkel is konzultálni kell egy-kettő. Például meg kell tanítani úszni a gyereket, vagy mondjuk az kritérium, tehát addig nem is jöhet, amíg nem tud úszni, mert hát életveszélyes ebben az esetben.
Úszó vizsgapapír kell szerezni, 200 méter kell leúszni egy leendő versenyzőnek. Ez jobb esetben jobb az, hogyha egy úszóoktató sajátítja el a kicsi, vagy a versenyző, mert ugye, ha most van egy csoportod, akkor nem biztos, hogy fogsz tudni úgy foglalkozni egy új belépővel, aki nem tud úszni, mert ugye se idő nincs rá, se úszoda keret nincs rá, tehát semmi nincs rá. De nyilván volt ilyen versenyzős, akit ott én tanítottam meg, de ez elenyésző. De nyilván az egy előny, hogyha valaki már úszni tudással jelentkezik, és úgy kezdi el a sportolást.
És a szülőkkel való kapcsolattartás milyen? Sokat panaszkodnak labdajáték edzők, hogy nem nagyon szeretik beengedni a szülőket sem az edzésekre, hát a meccsekre ugye muszáj, mert hogy bebeszólogatnak, minden apuka mellesleg edző, sokkal jobban tudja, hogy mit kéne játszani, mint aki ott ül a kispadon. Mi a helyzet a kajakos apukákkal, anyukákkal?
Hát igazából szerintem át lehet tükrözni a focis, mert voltam már én is ilyen kis bozsikos tornán, amikor láttam, hogy 20 edzője volt a csapatnak. Hasonló egyébként a kajakozásnál, és igazából focizni majd, hogy nem mindenki tud, de kajakozni elenyésző, tehát a szülők közül se hiszem, hogy nagyon sok mindenki tud kajakozni, és úgy meg olyan vicces, hogyha úgy fogad el technikai utasítás, amikor ő életében nem ült hajóba. Hát erre a legjobb fegyver az, hogyha van egy jó nagy kapuja a klubnak, a telephelynek, és akkor van egy tábla, ami oda ír, hogy tilos bemenni a szülőknek. Nem csak azért, mert beleszólnak, hanem kisebb gyerekeknél én azt tapasztaltam, mondjuk ez már jó régen volt, hogy teljesen másképp viszonyulnak az adott edzésben, amikor meglátják anyát vagy apát a közelben, mert akkor már nem a feladatra fog fókuszálni, és nem, tehát nem fog úgy részt venni az adott foglalkozáson. Teljesen más lesz a gyereknek a lelke, és akkor már nem jó. Tehát én kiszoktam őket zárni, és akkor csak az a kis burok, amiben élünk, és csináljuk a feladatunkat az adott napon, azzal lehet szerintem tovább haladni csak.
Velenszky Tamással beszélgetünk, és mondtad, hogy minden egyes korosztálynak értelemszerűen más-más edzésszisztémát kell elsajátítania, vagy megtanulnia, vagy követnie. Amikor már túl vagyunk ezen a kis koron, a 8-9-10 éves koron, és a gyerekekről kiderül, hogy vélhetően jó sportolók, akár még élsportolók is lehetnek, akkor mi az, amin változtatsz?
Hát igazából ez ilyen serlőifi korosztályra tenném, amikor egy picit, nem azt mondom, hogy teljesen önállóságot adok neki, de próbálom úgy kezelni, mint egy felnőttet. Jó, most már a mai gyerekek azok már, és ezeket később érik el, viszont kell tudni érteni az adott gyereknek, vagy versenyzőnek a nyelvén. Mind úgy technikailag, mind úgy csak, hogyha ha face-to-face-ba beszélgetsz vele, mert mindenki más kell tudni a családi hátteret, a habitusát az illetőnek, lehet, hogy nagyon jó versenyző, és nem tudod egyébként, és edzéseken nem úgy dolgozik, vagy lehet, hogy tök jó edzésmenő, és mondjuk a versenyen egy kicsit betolik, hogy ilyen csúnya szóval éljek. Hát az adott versenyzőnek a habitusa határozza meg, hogy én hogyan viszonyulok hozzá, meg hogy milyen feladatot adok neki, vagy mennyire foglalkozok vele külön. Tehát az mindig az adott versenyző határozza meg.
Ez a generáció már ugye WhatsApp csoportokon keresztül beszélget egymással, a mesterséges intelligenciától kérdezi meg, hogy a tojásrántottát azt hogy kell készíteni, és elég tudatos bizonyos dolgokban. Edzőként hogyan tudod követni részben a technikai fejlődést, részben az ő nyelvezetüket, hogyha azt mondják, hogy kövi, vagy nem tudom még milyen olyan kifejezések vannak, amit naponta hallasz, és azokat meg kell tanulni.
Volt már nekem is olyan, nem is egyszer olyan kifejezés, amit fogalmasra volt, még ha gondolkodtam rajta se, hogy mi lehet az, tehát meg kellett kérdezni, félrehívni az illetőt, hogy mondjál, hogy mi ez, vagy mit jelent.
Néha mondják, hogy flexel, és akkor gondolkodtam, hogy mire, és rájöttem, hogy dicsekszik, az jelenti a flexel.
Igen. Úgyhogy próbálok én is úgymond követni a kort, meg ezt a fiatalságot, meg ezeket a szlengeket. Kell is egyébként, mondom, nem nagyon tudnánk úgy kommunikálni. De egyébként nekünk is van a csoportunkban 4-5 felület, ahol külön szoktunk beszélgetni, meg az edzésprogram, ahol le van írva, meg az adott felkészülési periódusoknak a fontosabb elemei, meg infói. Próbálok velük együtt fejlődni, meg fiatal maradni igazából ez a...
Mikor jöttek edzőként az eredmények? Tehát mikor érezted azt, hogy na, én jól döntöttem, amikor edzőnek mentem?
Ez nagyon jó kérdés, mert ugye amikor még tényleg nagyon kicsikkel foglalkoztam, nekem már az is eredmény volt, hogy volt a második szezonunkban, hogy 4 magyar bajnoki címet szereztünk ilyen nagyon pici első második korcsoportban.
Ott milyen távokat mennek?
2000 méterek voltak, vagy vannak, és én azoknak nagyon örültem, mert nagyon motivált, és nyilván, hogy ahogyan cseperedtek kölyök és erlő korosztályba, nekem már az nagyon jó volt, amikor 16-ban, ugye 3 évre rá volt 2 ORV indulom, az olimpiai reménységek versenye indulom, és az is viszonylag jól sikerült, mert több érmet is szereztek. Én akkor mondtam azt, hogy ez egy tök jó döntés volt, mert tényleg jól éreztem magamat, meg úgy motivált, meg úgy, amikor úgy mész el dolgozni, hogy jó kedved van, meg tényleg minden rendben van, és ugye rá 17-re megjött az első felnőtt ifi eredményünk, egy ifi Európa bajnoki cím, és rá egy ifi VB második hely olimpiai számban, na és akkor döntöttem úgy, hogy akkor jó, ez tök király, mert úgy látszik, hogy értek is hozzá, meg hogy jönnek is hozzám versenyzők, több egyesületből is, meg több szinten, nem tudom, női és férfi vonalon is jók vagyunk, és akkor döntöttem, hogy akkor ez így jó döntés.
Hogy lehet megtanítani a versenyzőnek, hogy helyén tudja kezelni a sikert, illetve hogyha kudarcot vall, akkor ne omoljon össze, mert van verseny a jövő héten is, meg egy hónap múlva is, meg jövőre is.
Nehéz mesdje, mert ugye addig óriási király edző vagy, amíg mindenki jól megy, meg mindenkinek jó eredményei vannak, és ugye folyamatos a fejlődés, és mind úgy edzésen is, meg mind úgy eredménybe is tök jól lépegetszerű, akkor minden tökéletes, de volt nálunk is nyilván, amikor az adott teljesítmény már tudta, csak ugye nem jött vissza verseny, és akkor ilyen kudarc volt. Most ez is kérdés, hogy mi a kudarc, mert most az OP-ek ugye 54 ezreddel maradtak le az olimpiáról, illetve az is kudarc, ha valaki most egy felnőtt válogatón nem kerül be a döntőbe, pedig tudja azt a szintet, tehát...
Zárójel OP, egyelő Opavszki,
ja, bocsánat. Hát nyilván én mindig szoktam hagyni egy ilyen 2-3 napos kis időintervallumot, amíg benne is leülepszik, meg bennem is leülepszik úgy, hogy tudjak mit is mondani, meg olyan értő hallgatóság legyek, amikor kijönti a lelkét, meg én is hozzáteszem a szakmai, illetve az emberi részét, hogy ezt be tudjuk lyukazgatni, meg foltozgatni a lyukakat, illetve tovább tudjunk lépni, hogy tovább tudjunk építkezni.
Ha már Opavszki Márk szóba került, ő a te tanítványod, és talán mondhatjuk, hogy a legeredményesebb most ebben a pillanatban, bár vannak olyanok, akár Tamási Zsomborra vagy Mircea Ivánra gondolok, akik azért húzogatják a bajszát, és akkor még nem beszéltünk a többiekről, de hogy tudod őt fölkészíteni egy versenyre? Azt azért kérdezem, mert a labdarúgók, kézisek, röpisek, kosarasok gyakran videóznak. És akkor megnézik, hogy az ellenfél csapatának játékosai miben jók, miben rosszak, hogyan lehet felállítani a taktikát. Igen ám, de a kajakosok azok megtesznek 500 vagy 1000 métert, és mondjuk időt lehet tudni. Tehát, hogy mennyi idő alatt teszi meg egy német, egy ausztrál, vagy egy holland ezt a távot. De hogyan, milyen taktikát lehet fölépíteni azok ellen, akik mondjuk a világ élvonalába tartoznak? Ti videózni például szoktatok?
Igen, szoktunk. Ez most egy nagyon jó és komplex kérdés, mert egyébként az Opavszki Márk egy olyan versenyző, tehát teljesen mint egy műszer, gyakorlatilag azt mondhatom, hogyha valami a lábtámaszám, vagy az ülésém, vagy a lapátjám, vagy bármin, valami nem egyenes, valami furcsaságot vél felfedezni, jó, annyira maximalista, hogy ő addig nem megy haza, amíg ezt vagy meg nem találja, vagy ki nem küszöböli, vagy valami ötletet talál, amivel mondjuk majd holnap elkezdi, hogy akkor most mi menjünk el. Hozzá kell tenni azt is, hogy Márk edzéseken soha az életben, még hogyha nem tudom, mivel kergetet se tud olyat nyújtani, mint verseny. Tehát ő egy az egybe csak versenyző típus, és a verseny pedig olyat tud nyújtani, hogy tehát aki nem ismeri meg nem találkozik vele a mindennapokban, akkor azt ő úgy látná mondjuk egy edzésen a verseny után, hogy ez a gyerek ez nem csinál semmit se. De tényleg verseny meg olyan korszakalkotókat tud nyújtani, hogy az fenomenális. Nyilván igen, videózunk is, én általában későn, tehát ősszel, későn ősszel, illetve tavasszal szoktam róluk videókat készíteni. Mindenkiről, minden edzésen, hogy amíg ő nem látja magát kívülről, mert nem tudja elképzelni, hogy milyen a mozgása, mert ugye most nem lehet mindenkire egy kaptafa mozgást ráerőltetni, mert ugye mindenki a saját maga mozgás tartományában tud mozogni, de nyilván az adott versenyzőhez ugye kell csiszolni a mozgás az előző évekhez, meg hogyha én is látok olyan furcsaságot, vagy éppen olyat, amit jobban elképzeltem, akkor azt nyilván megmutatom nekik, illetve meg szoktam nekik mutatni a szárazföldön, hogyha megnéztük a videót, akkor megmutatom nekik, leültetem egy padra, és akkor mutogatom a, a csuklón, a könyökön, vállon a szögeket, meg a forgáspontokat, hogy mind lehetne esetlegesen még változtatni.
Márk ugye nagyon tehetséges. A kérdés az, hogy mit érhet el? Ugye volt már, hogy majdnem belépett egy ajtón, és a másik kérdés pedig az, hogy egyesben vagy egységben?
Márk ő gyakorlatilag csapathajóban nagyon-nagyon ügyes. Ő Kurusz Leventével versenyzett 23 nyarától, ugye 24-ben olimpiai válogatót nyertek, és 25-ben is nyertek egy válogatót, utána a tavalyi év közepén ugye szétültek. De Márk párosban is akár tud előlülni, sztrókolni, illetve tud kis termetének ellentétében tolni is, igazából nagyon-nagyon erős. Nagyon könnyű és nagyon erős, úgyhogy nagyon be lehet vetni oda is, de én azt gondolom, hogy amiben nagyon-nagyon profi és nagyon tudja, az a négyesnek a vezérevezősi pozíciója, a sztrókolása, mert az annyira érzi, az annyira a kis ujjában benne, hogy azt tanítani nem lehet.
De mert most ugye 23-as ezüstérmes, illetve van felnőtt Európa bajnoki ezüstérme is. Mire futhat ez ki? Tehát lesz ugye néhány év múlva egy Los Angeles nevű városban egy olimpia, és ugye mi magyarok olimpiai érmekben, helyezésekben mérjük a sikert.
Igen. Most azt tudni kell, hogy a OP, a Márk 2016 óta, az volt az első nemzetközi verseny, a olimpiai reménységek versenyével, onnantól elkezdve minden évben volt nemzetközi verseny, és minden évben hozott nemzetközi érmet is. Ugye ebben benne vannak a nem olimpiai számok is, az olimpiai számok is. Ugye a legnagyobb eredménye az a tavalyi évben volt a felnőtt világbajnokságon Milánóban, K4-500 méteren az ezüstérem, ott is egy kb. 8 centivel maradtak le az aranyéremről. De ugye most ezt a sorozatot, ezt most meg kellett, hogy szakítsuk, mert most egy olyan betegséget kapott el a válogató előtt, hogy nem tudta magát kvalifikálni semmilyen versenyre, hát illetve saját magát se érte utol, mert nagyon rossz eredményeket teljesített, tehát 5 kilót fogyott 5 nap alatt gyakorlatilag. Úgy.
Amúgy sem volt kövér.
Igen. Sajtot lehetne reszelni rajta, igen, bárhol. Úgyhogy most ezzel egy kicsit megszakítottuk ezt a vonalat, de én azt gondolom, hogy nem vagyunk elkésve semmivel, ugye 27-ben fog tudni nemzetközileg visszatérni, de ugyanúgy fog velünk edzeni, még azóta nem edzett egyébként, most egy 3 hetes kihagyása volt, de én azt gondolom, hogy ő így a vezérevezési tudása és tehetsége alapján, én azt gondolom, hogy neki helye lehet, hogy helye van a Los Angeles-i négyesben, ezért dolgozunk, neki is ez a célja, mindent alávet, teljes mértékben nagyon-nagyon profi versenyző, étkezéstől elkezdve egy jó tanált, tehát mindenféle eszközt bevet annak érdekében, hogy jól menjen, csak most ez egy kicsit balszerencsés lett.
Velenszky Tamással beszélgetünk, eddig Opavszky Márkról, az egyik tanítványáról, de Tamási Zsombor és Mircse Iván is hozzátartozik, ugye Tamási 23-as Európa bajnok K4-500-on, Mircse pedig ifjúsági világbajnok, ugyancsak K4-500-on. Mi dönti el, amit már az előbb is próbáltam egy kicsit feszegetni, hogy valaki egyesben vagy csapathajóban tud igazán kiteljesedni?
Hát most, hogyha az egyes veszük alapul, ugye a négyesnek a teljesítménye az egyesen alapul, hogyha 500 métert nézzük, tehát ha valaki jó egyes menő, akkor nagy valószínűséggel jó lesz csapathajóba is.
De hát a külső szemlő azt gondolja, akkor 4 jó egyes menőt össze kell tenni, aztán jó lesz a négyes.
Így van, pontosan így gondolja sok ember, de egyébként ez nem teljesen így van, mert hogyha mondjuk valaki nem edzett sokat csapathajóba a pályafutása során, vagy éppen olyan a mozgása, vagy olyan a tehát tényleg a mozgása, lábmozgása, ami nem lehet, nem kompatibilis az a négy emberrel, és mondjuk valakinek sokat kell belekompenzálni, akkor ugye ez majd, hogy nem hatványozottan működik, tehát ha valaki nem jó abban a négyesbe, vagy éppen kilóg a sorból, vagy éppen kettő is, vagy éppen kiütik egymást erőből, akkor az nem fog nagyon-nagyon jót menni. Pontosan igazából erre egy nagyon-nagyon jó példa a tavalyi VB 4-es, az ezüstérmes 4-es, amiben a Tamási Zsombi is ugye benne ült, ugye ennek is van ezüstérme, hogy ők négyen, az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és a Tamási Zsombor, ők gyakorlatilag már utánpótláskorú versenyzőként is nagyon sokat párosoztak együtt, gyakorlatilag mindenki mindenkivel, különböző szezonokban, és mindenki ismerte, úgymond, most időzően mondom a lábát, meg a törzs mozgását, és amikor betettük őket a hajóba, úgyhogy a tavalyi felkészülési programnak minden tekintetben nem feleltek meg, mert ugye hárman B-döntőztek, de mégis az világ egy legjobb négyese állt össze, ezáltal, hogy ismerték egymást, a technikájuk az teljesen össze volt csiszolódva, gyakorlatilag nem kellett nagyon állígatni semmi se, csak a hajó súlyozásán, meg nekik a elhelyezésén, hogy azok a négyes hajó az jól fusson. Úgyhogy rengeteg olyan dologtól függ, most fő kérdése, de válaszolva, hogy ki az, aki nagyon jó csapatember lesz. Tehát van, aki olyan jó csapatember, hogy a korosztályos világversenyeken indul, de közben meg egyesben nem tud itthon, ifibe például döntőbe kerülni.
Nagyon sikeres a magyar kajakkenu a női vonalon, hogyha egy kicsit visszamegyünk az időben, Janics Kovács Kőben, a férfiaknál Gyulai Csipes, szegény Kolonics Gyuri, Kenuban Bichmann, Vajda Attila, de hogyha egy picit elvonatkoztatunk, akkor nagyon sikeres a vízesportágakon belül még a vízlabda, akár női-férfi vonalon is mondhatjuk, hogyha a Komjádiban hétvégén eldobsz egy labdát, lehet, hogy 90%, hogy egy olimpiai bajnokot találsz el, de világbajnokot biztos. Aztán ott van az úszás, ahol Egerszegi, Darnyi, Milák, Kós Hubert, és a negyedik sportág, az evezés valahogy nem takar fel, ahogy szokták mondani, tehát nem követi eredményességben ezt a másik hármat. Tudod, mi lehet ennek az oka?
Evezésben annyira igazából nem vagyok otthon, mert még nem is ültem hajóban, pedig már nagyon régóta tervezem, hogy majd egyszer majd beülök, a Székely Balázsra már ezt már egyeztettük, egyszer majd kipróbálom.
Van olyan széles hajó, amiben belefér?
Lesz. Viszont én a Kisdunán, amikor edzünk, sőt, meg a Szolnoki edzőtáborban is, meg az Újpestőben is, én rengeteg evezős látok egyébként, rengeteg evezős csoportot is, illetve felnőtteket is, meg jó kiállású versenyzőket és fiúkat, lányokat is, magasságilag, izomzatilag, meg minden, de sem egyesben, sem párosban nem látom azt, hogy mi az, ami hiányzik. Tehát én nem tudom, lehet, hogy csak egy kis fűszer hiányzik egyébként, vagy egy olyan átfogó, hogy mondjam, milyen felkészülési program, mint mondjuk a kajakosoknál van, hogy összefogni 6-8 embert, akik mondjuk az elejét képezik a korosztályoknak, vagy akár a felnőtt vonalnak is, és akkor együttesen kellene egész évben edzeniük, ha kell koratavaszi télvégi edzőtábort, melegvízi edzőtábort, vagy akár az év során is vagy együtt edzeni, illetve nem tudom azt sem, hogy mennyi edzésük van, mert ugye gyakorlatilag mi reggeltől estig edzünk, hétfőtől vasárnapig, szabadidőnk nem nagyon van, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy egy ilyen kajakos edzésprogramot át kellene konvertálni rájuk, és akkor lehet, hogy működne ott is.
Mondod, hogy szabadidőd nem nagyon van, mégis ha van, akkor azt mire tudod fordítani? Tudom, hogy van gyermek is.
Igen, van egy 5 hónapos pici babám Boldizsár, illetve egy 5 éves kisfiam Bendegúz. Hát, hogyha van szabadidőm, ami igazából nem nagyon sok van, akkor mindenféleképpen rohanok haza, és vagy éppen ők jönnek ki a vízitelepre, vagy jönnek esetlegesen versenyre, és akkor velük szoktam tölteni. De tényleg nem sok, mert egyébként, ha összeszámolom, éves szinten egy ilyen 22-23 hét minimum elmegy versenyekre, meg edzőtáborokra.
Az tudatos volt, hogy mind a két gyermek keresztneve B betűvel kezdődik?
Igen, ez tudatos volt, és hogy több szószagú legyen, így van.
Belenszky Tamás, köszönjük szépen!
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora.
Utána boldog vagyok mostantól. Tarts még egy picit. A legszebb magyar szómától a kalória deficit. Majd akkor leszek boldog, mikor nyugdíjba megyek. Felnőttek a gyerekeim, és jön az unokasereg. Boldog vagyok, mostantól boldog leszek. Ami volt, ami jön, azt megköszönöm, de azt, ami jár, azt elveszem. Boldog vagyok, mostantól boldog leszek. Nincs kedvem, aki volt, aki nem, az életem, az édenem.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia.